Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, köszöntöm a hallgatókat, boldog új évet kívánok, köszöntöm a vendégemet, neki is boldog új évet kívánok, Töreki Zsuzsa színésznő a vendégem. Hát képzeld el, Zsuzsa, múlt héten a Tímár Éva és Kerekes József voltak itt a vendégeim, és vagy a műsor közben, vagy utána Éva azt a megjegyzést tette, hogy ez egy 20. századi színházi beszélgetős műsor volt. És én ezen elgondolkodtam, hát ez biztosan nem dicséret, nem is kritika, de ez tény. És úgy tűnődtem, hogy hát igen, ez egy 20. századi színházi beszélgetés, egy ilyen büszkén avit dolog, és az jutott eszembe, hogy ilyen szempontból illik hozzá, hogyha én most téged úgy mutatlak be, mint egy jeles vidéki színésznőt, elmagyarázván aztán, hogy az utóbbi évtizedekben ennek a szónak, hogy vidéki színész, ennek hogyan változott a jelentése, mert szerintem sokat változott. Igen. Szerint egyébként van pejoratív tartalma a szónak, hogy vidéki színész?
Számomra nincs. Én azért hallottam már ilyeneket, hogy hol vagy vidéken. Szóval, tudják ezt úgy mondani, meg tudják úgy is értelmezni egyébként.
Tehát valahogy volt olyan idő egyébként, amikor a vidéki színészről azt gondolta az ember, hogy az, aki nem kapott a fővárosban szerződést, aki mintegy nem kellett a fővárosban. De aztán utána lett egy, de volt azért ilyen is
időszak. Igen.
De aztán utána jött egy következő időszak, amikor én úgy érzem, hogy egy ilyen beállt fővárosi, lapos, kevésbé izgalmas színházi élettel szemben kifejezetten a szakmai ambíció jele volt az, hogyha valaki különböző vidéki színházakba ment el játszani.
Én azt gondoltam mindig, hogy ez döntés kérdése. Tehát nálam is döntés kérdése. Tehát az én életemben lehetett választani, hogy vagy egy fővárosi színházban vagyok, és nem játszom el komoly szerepeket, és olyan szerepeket, amik igazán érdekelnek, vagy elmegyek vidékre. Az nálam nem játszott, hogy nyilván van olyan fővárosi színház, ahova boldogan elmentem volna. Ezek a színházak engem nem hívtak. Na most ilyenkor két választása van az embernek, vagy bánatában adja a pályát, és azt mondja, hogy nem vittem semmire, vagy fogja magát, és elmegy dolgozni. Én rögtön elmentem dolgozni, tehát nem volt ilyen szakasz, hogy én vártam volna ilyen szerződésekre, tehát soha nem vártam. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt olyan, hogy ha engem XY színház most felhívna, látván az én fantasztikus alakításaimat, és azt mondaná, hogy gyere ide, Zsuzsa, van-e olyan, ahova elmentem volna, és nem kérdeztem volna meg, hogy mit játszom?
És látták a fantasztikus alakításaidat?
Én szerintem nem.
Igen, ez nem. Itt a rendszernek a gyengéje volt sokáig. Igen. Most is nyíl. Na most, és akkor most jelenleg van egy olyan szakasz a vidéki színész létnek, vagy vidéken dolgozásnak, ami egy nem várt szakasz, azt hiszem. Tehát egyrészt van egy nagyfokú egzisztenciális bizonytalanság egyáltalán a vidéki színházak körül, bár ilyen szempontból egyenjogúság van, mert a fővárosi színházaknál nagyjából ugyanilyen egzisztenciális bizonytalanság van. De egy másik vonás, ami miatt én tulajdonképpen egy csomó vidéken dolgozó kitűnő színészre némi aggodalommal gondolok, az, hogy végül is a vidéki színházak rendszere beállt egy a teátrumi társasággal fémjelezhető, hát talán inkább politikai tömörülésbe, mint szakmai azonosság, vagy eszmeazonosság, vagy stílusazonosság, vagy szándékazonosság jegyében. És nem érzed-e úgy, ahogy én néha érzem, és ezt tölt el aggodalommal, hogy ez be is zárja ezeket a színészeket ebbe a vidéki szövetségbe?
Én szerintem a színészek, legalábbis ahogy én tapasztalom, egyáltalán nem foglalkoznak igazából ezzel. Kéne, de nem foglalkoznak vele. Borzasztó nagy az egzisztenciális bizonytalanság. Tehát az a színész, aki ma esténként színpadon van, és játszhatja a világirodalmat, az első körben ezzel elégedett, és amikor picit néha hátradől, akkor elkezd azon gondolkodni, hogy én most tulajdonképpen mit is keresek a világba. És talán akkor foglalkoznak vele, de én ezt nem tapasztalom. Tehát a színházban, ahol vagyok, nem foglalkoznak vele, hogy a színház melyik társaságnak a tagja, és melyiknek nem. Lehet, hogy kéne, de nem foglalkoznak.
Nem kéne, és akkor jó is, ha ezzel még így nem találkoztál, hogy vajon nem zár-e ki más lehetőségekből az, hogy te...
Én úgy érzem, legalábbis az én életemben, én szerintem nincsenek más lehetőségek. én nem látok lehetőségeket. Tehát én azt tapasztaltam, hogy különböző utak vannak, és akkor különböző utak bizonyos pontjain lehet döntéseket hozni. El lehet dönteni, amit az elején mondtam, hogy el lehet dönteni, hogy akarsz-e három mondatokat játszani a lakóhelyedhez legközelebb eső színházban. És akkor azt dönti az ember, hogy mondjuk én azt döntöttem, hogy nem, ezt nem kérem. Akkor lehet azt gondolni, hogy akkor most hadd legyek híres sorozatszínész például. És akkor az ember ezt átgondolja, és akkor azt mondja, hogy én legalábbis azt mondtam, hogy akkor ezt most köszönöm szépen, nem kérem. És akkor a harmadik lehetőség az, hogy elmész egy vidéki színházba, ahol figyelnek rád, számítanak rád, és hát sorba játszod a világirodalmat jó esetben. Tehát nem foglalkozol azzal, hogy be vagy ez zárva, vagy nem vagy bezárva, mert ez van.
Tehát minden esetre azt mondod, és ezt jó hallani, hogy te soha nem sodródtál tulajdonképpen, hanem te a választásaid következtében.
Igen, ez az én döntésem. Uh-huh. Tehát nem tudok ilyeneket mondani, hogy kegyetlenül bánt velem a sors, nem volt én nekem szerencsém, üldöz az én szakmám, mert egyáltalán nem ezt érzem. Tehát én pontosan azt érzem, hogy számítanak rám, egyáltalán nem érzem, hogy üldözne az én szakmám, és minden egyes döntés az én döntésem. Tehát én nem véletlenül vagyok vidéki színész.
És az is elfogadás tárgya lehet, na ez egy elég hülye mondatnak indul, de már olyan is lesz továbbra is, hogy az ember pályája az valamiképpen harmóniában kell, hogy legyen azzal is, hogy a női életszakasznak megfelelően a színházban fogyatkoznak a szerepek. Tehát, hogy nyilván fiatal korodban más típusú szerepeket játszottál, de valószínűleg többet, többfélét, mert arra a korosztályra, 20 éves színésznőkre mégis több szerep.
Én ezt azt hiszem, ezt megúsztam. Ezt a problémát már
ez alkati kérdés?
Magánemberileg nem úsztam meg, mert nézek a tükörbe minden nap. Szakmailag megúsztam. Szerintem más. Na, látod, akkor tényleg volt nekem szerencsém. Mert szépen sorban játszom azokat a szerepeket, különösebb válság, zökkenő és nem tudom minélkül, amik úgy átvezetnek a fiatal lányból a középkorúba, és most már anyuka vagyok színpadon, és azoknak megfelelően remek szerepeket játszom. Tehát ezt megúsztam véletlenül. Ez jó egyébként.
Meg akkor ilyen értelemben is jó helyen voltál, mert ezeknek a szerepeknek az a gyengéi, hogy nem csak, hogy kevés van belőlük, de mindig csak egy van a társulatban. Tehát, hogy a Ranyevszkaját is, meg a Mártát is, a nem fél, mindig csak egy színésznő játszhatja el, míg minden másból sokkal többen mutatkozhatnak.
Vagy ez egy alkati kérdés is szerintem, mert soha nem voltam kislány alkat. Tehát ez egy igazi korom, ez a 40 fölöttől. Én azt gondolom. Tehát ez a mindig hadakoztam, amikor egyszer azt mondtam az egyik igazgatónak, hogy még egyszer el kell mondanom egy színpadon, hogy féltem a szüzességemet, és hogy úristen, Igor maga engem meg akar csókolni, és ez mekkora nagy dolog, akkor meg is őrülök, és akkor mindjárt kaptam olyan szerepet, ami nem ez. Nem volt ezzel nekem problémám, egy más lista vagyok, látod.
Tulajdonképpen akkor vártad is ezt a 40-et? Életkorban?
Hát úgy magánemberként nem nagyon vártam, de színészként igen. Egyszerűen az az igazság, hogy nem is foglalkoztam ezzel soha, hogy most akkor a színésznő életkora is milyen szerepek jönnek még. És most, hogy így kérdezed, elgondolkodom rajta szívesen, de nem foglalkoztam vele soha.
Akkor hallgassunk egy kis zenét, és aztán foglalkozunk mással.
Something in our minds will always stay. perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. Tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n vasárnap délután, az év első vasárnap, sőt egyáltalán délutánján, Töreki Zsuzsa a vendégem. És mivel ez egy avittas műsor, az is jellemzi, hogy én nagyon szeretek ilyen régi módján így az elejéről kezdeni, így a régről, és eszembe jutott, hogy vajon emlékszel-e, hogy mi személy szerint te, Töreki Zsuzsa, és én, Stuben Andrea, a színházi újságíró, mikor találkoztunk először?
Én emlékszem, de nem biztos, hogy pontosan. Amire én emlékszem, az az, hogy egyszer csak csöngettek a veszprémi színészházi lakásomba, ott állt egy kedves fiatal hölgy, és azt mondta, hogy a Töreki Zsuzsát keresem, és riportot szeretnék vele készíteni, és arra is emlékszem, hogy nem nagyon örültem ennek abban a pillanatban, mert azt hiszem, hogy a Borika sírt a másik szobába, vagy millió dolgom volt, vagy... De arra emlékszem, hogy nem voltam felhőtlenül boldog ettől az ötlettől. Aztán lett valami riport, azt hiszem.
Lett, igen. A Filmszínház Muzsikán. Akkor volt új a veszprémi színészház, és te
mint lakó.
Fiatal színésznő és lakóda beköltöztél. Igen, ez pontosan így volt. Na hát Veszprém volt a pályád első színtere.
Igen.
És azt kalkuláltam én, hogy a te főiskolás éveidről nem is annyira közvetlenül tőled tudunk egymást, mint inkább Eszenyi Enikőről, aki neked osztálytársad volt, és neki interjúiban ez gyakran előkerült, a főiskolás 4 év, ott a társaság, az osztálytársak, a tanárok, Horva István, igen, és Kapás Dezső. És akkor én kalkuláltam és megállapítottam, hogy te mindenképpen idősebb voltál abban az osztályban a többieknél.
Igen.
Mert te, hogy előtte már egy diplomával, igen, rendelkeztél.
Igen.
Ez egy rossz helyzet volt, vagy jó helyzet volt neked?
Hát...
Egy osztályban.
Hát egyrészt rossz helyzet volt, mert néztem döbbenten időnként a 18 évesek fejébe lévő gondolatokat, de ez ennek hamar vége szakadt. Azon kívül jó helyzet volt, mert annyira kemény volt abból a szempontból, a rostavizsgák szempontjából az eleje, az első két év, hogy például mi kezdtük azt hiszem 16-an, és végeztünk tán 7-en, és nagyon komoly rostavizsgák voltak, és akkor én akkor ettől azért nem féltem, mert arra gondoltam, hogy hát mondd már, akkor elmegyek tanítani. Volt nekem egy diplomám, úgyhogy nem zavart engem ez különösen. És aztán nagyon össze voltunk nőve. Tehát az a pár ember, aki megmaradt, hát egyszerűen mindent tudtunk egymásról, és fantasztikus 4 év volt, szóval nem éreztem ezt a különbséget.
De ez az erős rostázás, ez egyébként nagyon rémisztően hangzik. Tehát ha abba gondolok bele, hogy valaki színész akar lenni, és ha valakit 4-5-ször nem vesznek föl, akkor az hajt előre. De mi van, ha valakit fölvesznek, és utána kirostálják? Utána abból még lehet színésznek lenni? Vajon?
Nem nagyon ismerek ilyet. Biztos van, és az, biztos az én hibám, hogyha nem jut eszembe, de én most úgy hirtelen nem tudok olyat mondani.
Ez nagy trauma? Ilyenkor tönkre mennek az emberek?
Biztos, hogy nagy trauma. Rájuk. Biztos, hogy nagy trauma. Szerintem mindenkinek nagy trauma lenne. Uh-huh. Tehát a Horvai tanár úr az mindig azt mondta, hogy az ő rosta vizsgáinak és az ő elküldésnek egyetlen oka van, hogy ő nem szívesen ad diplomát olyan embernek, aki ha csak emberi dolgok nem abba nem hagyja, vagy külföldre nem távozik, vagy alkoholistává nem válik, de szóval ezeket kizárva, akiről ő nem gondolja azt, hogy a pályán boldogulni fog, hogy helye van a pályán. És hát ez többnyire be is jött neki. Tehát azok az emberek, akik végeztek, azok a pályán vannak, egy-két kivételtől eltekintve. Tehát az én osztálytársaim tökéletesen dolgoznak a pályán. Tehát Bardóczi Attila, Eszenyi Enikő, Kaszás Attila, ő nincs köztünk, Isten nyugosztalja, Rátóczi Zoli, Méhes Laci. Mindenki a pályán.
Sőt, igazgatók.
Igen, nekem színházi igazgató osztálytársaim vannak.
Tömegesen azt lehet mondani.
Igen. Volt olyan pillanat, hogy 3. Uh-huh. Most jelenleg 2.
Azt is gyakran elmondják interjúban, Eszenyi Enikő is többször hangsúlyozta, hogy aki Horvai tanítvány volt, az, tehát hogy is mondjam csak, vagy ő hogy is mondja csak, hogy ti valami közös nyelven beszéltek attól, hogy a Horvai István tanítványai voltak. Ez micsoda, ezt meg lehet fogalmazni, hogy mi az, amitől két horvai növendék a színpadon, gondolom, tehát színházban jobban megérti egymást, vagy jobban dolgozik együtt, mint...
Egyszer valaki megkérdezte, hogy mi az, amit tanultunk tőle, és akkor úgy leültem, és úgy átgondoltam egyszer, hogy mit, és biztos a többiek hasonlóan, és biztos lefordítják a saját pályájukra. Én azt gondolom, hogy egyrészt egy megközelítést, hogy olvasol el egy darabot. A másik, hogy hogyan kell próbálni. Vagy akár rosszul próbálni. A harmadik, amit én évek múlva vettem észre, az, hogy mindig egy szituációt lefordított egy másik szituációra. Egy megfoghatatlannak tűnő Shakespeare szituációt, ő lefordított, ő úgy hívta ezt, hogy mai szituációra. És rögvest megérted. Egy csomó helyzetet sokkal inkább megértesz, ha lefordítod. Én úgy szoktam magamban most már ezt hívni, hogy háztartási hasonlatra. Hogy nincs különbség a között, hogy valaki az ókorban él, és éppen készül elhagyni őt a férje, vagy a között, hogyha nem tudom én, a Kistáció utca 23-ban él, és éppen készül elhagyni a férje alapvetően. És akkor egy csomó érzelmi dolog sokkal inkább megközelíthető. Most pont éppen Médea jutott eszembe, mikor azt mondta mindenki, hogy ez egy olyan távoli dolog, hogy az emberek, vagy van olyan, hogy valaki megöli a gyerekeit. És akkor utána néztem a neten, és hát 3 olyat is találtam, aki kidobálta a gyerekeit az ablakon hasonló oknál fogva, nem tudom, 80 akárhányban. Ezek nem távoli, tehát ezeket megtanultuk tőle, hogy hogyan közelíted meg a színházat. És szerintem mindjárt ezt tanultuk tőle. És a másik, amit megtanultuk, hogy valahogy nem érjük be a színészettel pusztán ezzel oda megyek, bemegyek, megtanulom, elmondom. Szóval kevés ez nekünk, minnyájunknak.
És te mivel bővíted?
Én a különböző struktúrán kívüli színházakban való szereplési vágyjal. Tehát én mindig nagyon igyekszem, engem ez nagyon érdekel, hogy hol vannak ennek a határai, és hogy mi az, amit ki tudunk találni, és amikor lehetőségem volt, akkor mindig mentem. És kilométereket nem kímélve, most utólag végig gondolok, hogy miért utaztam én napi 400 kilométert azért, hogy részt vegyek egy mondjuk a Pécsi harmadik színház egy produkciójában, ami megy 16-szor, akkor most már tudom a választ, hogy egyszerűen valamitől kicsit érdekel, hogy hol vannak ennek a színházművészetnek a határai, vagy nem is a határai, hanem hogy hol van az igazi értelme. Sokkal izgalmasabbnak találok egy csomó ilyen előadást.
De ha már a Pécsi harmadik színházat említetted, hát ott nem csak olyat játszottál, ami 16-szor ment, hanem játszod a mai napig a kvartettet, ami most mondd meg, hogy hányadszor megy, mert
hát olyan 200...
ez egyébként legalább 15 éve megy az előadás, úgy kalkuláltam.
Igen, olyan 250 körül lesz mindjárt.
És a 15 évet úgy jól satszolom?
Igen, annyi.
Egy 4 szereplős darabban. 4, ugye?
4 szereplős, 4 szereplős. Igen.
Hát ez egy nagyon jelentős életdarab. Már hogy úgy,
értem,
hogy az ember
értem.
Életében egy nagyon-nagyon hosszan végighúzódó,
ez csak akkor
nagyon
lehetséges,
izgalmas kaland lehet.
Tehát ez csak akkor lehetséges egy ilyen darabot így életben tartani, hogy közben ugye mindnyájan mind a négyen változtunk, öregettünk, egész más tartunk fontosnak, ha a darab olyan. Tehát ez csak olyan darabban lehet megvalósítani, amelyik életben marad. Már életben maradnak a puszta leírt mondatai. Tehát maga az irodalmi mű, maga a dráma olyan, hogy szól valamiről. Ha különben nem lehet életben tartani, és nem tud ennyire élő lenni, mint ez az előadás.
És vajon 15 év alatt hát nagyon sok változás állt be az életünkben, a hozzáállásunkban, a véleményünkben olyan kérdésekről, amikről ez a darab szól, ez meglátszik az előadáson is. Tehát mondjuk egy idős, nyugdíjas kommunista, akit a Krum Ádám játszik ebben az előadásban. Másképp érződik a megítélése akár az előadásban, akár a közönség által.
Persze,
Most itt nagyon zavarosan hablatolok.
Nem, én értem ezt. Én a magam szerepét vegyük, aki egy könyvelő, eznek az öreg kommunista házaspárnak, a nyugdíjas házaspárnak a lánya, aki rettenetesen boldogtalan, bár van neki konvektora, telefonja az van neki, de viszont időnként kikezelték, tehát azért van neki idegi problémái is, és rettenetesen boldogtalan ebben a férfi nélküli magányos gyermekét egyedül nevelő kilátástalan borzadályban, amiben ő létezik, és egyszer csak kap egy lehetőséget, hogy pénzhez jut. És akkor van benne egy ilyen, hogy minden áron. Ami nem szép tőle, ez nem egy pozitív szerep ebből a szempontból, de most ami érdekes az évek során, az ennek a megítélése. Ahogy én érzékelem. Tehát az évek során az elején nagyon utáltak engem. Ki ez a karvaj? Mit akar ez? Miért akar mindent magának? Miért akarja a lányát külföldön tanítatni? Miért nyúl le azonnal mindent? Miért hiszi azt, hogy ez az egyetlen boldogulás? Miért nem gondol arra, hogy milyen jó ebben az országban, ahogy mondják, üldögélni és beszélgetni? És miért nem hisz ebben a sok szép dologban ő? És aztán úgy kezdtem érezni egy olyan 5-6 éve, hogy most már elkezdenek olyanok is lenni a nézőtéről, hogy hát ezért lehet, hogy ennek igaz. Nem röhögnek ki annyira. Szóval most már sokszor érzem, hogy egy kicsit, nem azt mondom, hogy igazat adnak, hanem megértőbbek. Uh-huh. Tehát egy nő, aki a boldogtalanságában tökéletesen tudja a valuta árfolyamokat. És hogy milyen üzletbe kéne belefogni, ha egyszer nekem pénzem lesz. Tehát egyébként szörnyű.
És hogy szeretné, ha a gyerek kimenne.
És hogy menjen el innen a gyereke, mert itt boldogtalan lesz. És azért ez nyilván napról napra változik. Mint hogy a Márton András is el tudná mondani, hogy amikor elmond egy olyan mondatot, hogy maguk még nem is tudják, mi az, ami még magukra vár. És hogy ez poén volt. És most már nem poén. Tehát nevettek rajta, most meg nem nevetnek rajta. Pedig ő szerintem ugyanúgy mondja, ugyanazt gondolja mögé, és ugyanúgy abban a pillanatban az az adott színész igazsága, ahogyan ő ezt mondja.
És ez ma mai darab, vagy tulajdonképpen ez még mindig a...
Mi ott tartunk, hogy
végének érződik.
Mennyi most a dollár? 154. Tehát most 154 a dollár.
Értem, hát akkor...
Ez egy történelmi darab.
Igen, akkor így ez nyilvánvalóan történelmi darab.
Ez egy történelmi darab.
Jó, hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk.
Sister Moon, be my guide in your blue, blue shadows. I would hide. Ark of the people asleep tonight. I'm all by myself in your silver light. I would give at your face the whole night through. I'd go out of my mind but for you. I'd go out of my mind but for you. Arms, the primal root of a woman's charms. I'm a stranger to the sun. My eyes are too weak. How cold is a heart when it's warm that you seek? Watch every night, you don't care. I go out of my mind but for you. I go out of my mind but for you. My mistress lies are nothing like the sun. My hunger for her explains everything I've done. To howl at the moon the whole night through, and they really don't care if I do. I'd go out of my mind but for.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Töreki Zsuzsa a vendégem. Arról beszélgetünk, hogy hogyan változik egy előadás az időben, pláne ilyen hosszú időben, mint amennyit a Quartet című Spiro darab Pécsi harmadik színházbeli előadása megért a mostani 15 évig és 200 nem tudom hányadik előadásig. No, hát néztem, hogy az elmúlt 10 évben mely városokban játszottál, Győrben, Székesfehérváron, Kecskeméten, Pécsen, és most újabban Tatabányán.
Debrecen,
valóban ott is. És azon tűnődtem, hogy vajon így az országnak ezek a különböző pontjai, hogy Dunántúl meg egy különböző ország részekben a közönség az más-e, különbözik-e, specifikálható egy győri közönség és egy tatabányai, vagy egy fehérvári, vagy igazából nem.
Nem.
Mert nekem képzeld el, valaki azt mondta, hogy igazából a nyugat-magyarországi közönség az hűvösebb és tartózkodóbb és udvariasabban tapsol, míg a kelet-magyarországi közönség az sokkal, sokkal szenvedélyesebb és kitörőbb és őszintébb bármelyik irányban.
Lehet,
nem tapasztaltál ilyesmit?
Igen, akkor lehet, hogy ez egy közönségérzékeny kollega lehetett, akkor biztos nem vagyok közönségérzékeny, nem.
Tudom, ki mondta ezt egyszer, a Kaszás Attila mondta egyszer.
Igen, akkor, hát igen, lehet.
Sok felé járt,
lehet, igen. Én nem érzékelem ezt. Én nem, azt érzékelem, hogy más a lakosság hangulata. Most nem ilyen politikai, meg ilyen hangulata, az alaphangulata. Tehát ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy Debrecenben leszegett fejű, szomorú emberek mennek az utcán, de nem azért, mert ők boldogtalanok és Debrecennel baj van, hanem ez az alapmenés Debrecenben az utcán.
Ilyen nyakaskár.
Olyan úgy mennek, és olyan fegyelmezett az arcuk, és nem szegik fel, és nem kacagják el rendre magukat. Ez a Dunántúlon kicsit lazább. De a közönség, az nincs különbség. Tehát amikor színházba jönnek, akkor eldöntik, hogy nyitottak lesznek, és felemelik a tekintetüket szerintem. Én nem érzékelem ezt.
És például a Nem félünk a farkastól esetében, amit Győrben játszottál először, ott ment sok előadásban, igen, nagy sikerrel, Ács János rendezésében, igen, igen, és most pedig bemutattátok ősszel Tatabányán, ugyanaz a rendezés, ugyanaz a szereposztás, felteszem, ugyanaz maga az előadás, igen, is, csak a közönség más.
Kicsit változott az előadás, annyiban, amennyiben ösztönszerűen változni a kellett attól, hogy egy stúdió előadás felkerült egy nagyobb térbe, ami nagyon jót tett a díszletnek, mert hirtelen lett rálátás erre a csodálatos díszletre, szerintem Mencer Róbert munkáját tökéletes. És ettől óhatatlanul, anélkül, hogy mi mást csinálnánk, egy kicsit biztos megváltozott. A fogadtatás is egy kicsit meg kellett, hogy változzon, mert nem az az érzetet, hogy benne ülsz egy szobában, mit tudom én, a harmadik kanapén a lelkükben. Más, nyilván másképp játsszuk, ennyiben biztos változott, és én nem érzékelek változást. Nekem egy kicsit jobban esett az intimebb térben játszani ezt a történetet.
Azt nyilatkoztat, hogy nagyon nehezen megtanulható szövege ez a Nem félünk a farkastól.
Azóta már ez nem érvényes.
Azóta megtanultad nyilván.
Egyrészt azóta megtanultam, másrészt most Szomori Dezső tartott, hogy az igazi nehéz megtanulható szöveg, úgyhogy jelentem, ez már idejét múlt megállapítás, semmiség egyenolvit megtanulni.
Györgyike, drága gyermek, ezt játszod most Győrben, igen, a Györgyike címszereplő anyukáját.
Igen. Mikárné.
Milyen a Györgyikéd? Láttam képről, nem ismerem őt, egy szép szőke kislány. Jó az anyukájának lenni?
Egyrészt jó az anyukájának lenni, másrészt meg Györgyike, én úgy fogalmaztam ezt meg magamban, hogy ő alanyi jogon Györgyike, tehát az a tisztaság, ártatlanság, szolgálatkészség, és mindaz az a jövőbe vetett remény, és a szülők intelmeinek hibátlan elfogadása, és aztán az a szörnyűség, hogy ezt ő magáévá is teszi, ez benne van alapból Menczel Andrea a kolléganőmmel, aki a Györgyikét játszott, tehát nagyon könnyű volt vele ebből a szempontból dolgozni. Nem okozott neki nehézséget sem a színpadi kapcsolatban, sem egyébként.
Azon tűnődtem még, hogy Győrben, ahol sok évig sok szerepet játszottál, és akkor általában vagy Gáti Oszkár, vagy Csankó Zoltán volt a hozzád való férfi partner, aki férjed vagy.
Igen, mit sem változott ez.
Igen, hogy vajon van olyan a korodbeli vagy hozzáillő színész, akire nagyon vágynál, hogy ő legyen neked partnered?
Jaj, hát vannak, persze.
Na mesélj, kit szeretnél magad mellé?
Inkább nem mondom meg.
Budapesti Rádió, nem hallják vidéken, nyugodtan elmondhatod. Olyan kíváncsi volnék rá. Mondj legalább egyet, aki mellett jó volna ott állni a színpadon.
Fú, nem tudok, tényleg nem tudok ilyet mondani most hirtelen, hogy akire úgy vágynék, mert Nem tudok.
Jó. Ha nem válasz, is válasz. Jó. Kihagytam valamit az életrajzodból, amit pedig valahol olvastam, és megálltam meglepődve, hogy pályád elején egy évet a Jurta Színházban töltöttél, ezt írják valamelyik színházban a te életrajzodban. Ez egy valós tény, mert én nem is tudom, hogy ott lehetett-e így
tagként. Nem, ez egy félig meddig valós tény. Akkor eljöttem Veszprémből, akkor fölhívott egy illető úriember, én azt hiszem, hogy már a nevére sem emlékszem, bocsánatot kérek, aki mondta, hogy itt alakul egy új színház, és szeretné, hogyha én a tagja lennék. Ez tartott körülbelül áprilistól augusztusig, amikor is kiderült, hogy ez egyáltalán nem tetszik nekem. Ez az egész, ami ott készül. Úgyhogy akkor bementem, és azt mondtam, hogy hát akkor köszönöm szépen.
De ott közben történt produkció?
A világon semmi produkció nem történt, hanem történt egy megnyitó, amin részt vettem valamikor tavasszal, valami talán el is mondtam, valami színdarab részletet, és nem tudom, nem tetszett az egész. Nem tudom megmagyarázni. Tehát nem sikerült sem sikert aratni, sem megbukni, mert valami olyan rossz érzésem volt azon az estén, hogy akkor inkább úgy döntöttem, hogy ezt hagyjuk.
Ez valószínűleg jó érzék volt. Kell, hogy neked legyen jó érzéked, ha az egész pályádat így visszatekintve a pályádnak eddigi szakaszára, mert nem egy befejezett pályával állunk szemben.
Hát és össze-vissza aztán... pálya ez ebből a szempontból, mert voltak benne ilyen nagy, ilyen kihagyások, ilyen önként vállalt kihagyások. Úgyhogy nem egy lineáris pálya az enyém szerintem.
Ahhoz képest, hogy nagyon sok vidéki színházban megfordultál, nem is az, hogy megfordultál, hanem egyszerűen beültél a kocsiba és mentél szerepeket játszani, miközben végig Pesten éltél a családoddal együtt?
Igen.
Úgy képzelem, hogy ebben akkor azért valami lemondás is lehet.
Hát
sokszor ültél be kritikus helyzetben az autóban, amikor nem kellett volna ott hagyni gyereket, férjet, családot, otthont, konyhát, nem tudom mit.
Hát először is én, mint Siva istennő, a nyolc kezemmel, egyik kezemmel főzök, másikkal takarítok. Szóval, van nekem
szóval
egy
ez
ilyen...
a megoldás, értem.
Tehát egyrészt van nekem egy ilyen tulajdonságom, de nem is ez a lényeg, nem akarom magamat dicsérni, hanem azt, hogy ez nem volt könnyű. Egyszer volt egy olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy most baj van, és most hozni kell egy döntést. Az volt, amikor egyszer a Pécsi Nemzeti Színház műsort váltott, és én a Borikának azt ígértem, hogy majd szombaton hazamegyek. És akkor mondtam neki, hogy ez nem fog sikerülni, mert nem tudom én miért, mégiscsak játszom. És akkor megállt ez a kislány, és azt mondta nekem, hogy becsaptál, hazudtál. És akkor valami furcsa, különös módon én másnap délután bementem a Pécsi Nemzeti Színházba, megkérdeztem, hogy mi lenne nekem még idén, mert én most ebből ennyi. És akkor én felálltam, és hazamentem. Tehát ezért nem volt olyan pillanat, hogy ott kellett volna hagynom, amikor nagyon nem akartam. Mert amikor nagyon nem akartam, akkor nem hagytam ott. És hát a másik nagyon fontos dolog, hogy ez a sok vidékezés, meg rohangálás, mert ez nem megy egyedül. Tehát azért ez két ember kell ehhez, és nekem van egy emberem, aki ezt végigcsinált velem. Tehát ilyen nincs, hogy az én pályámat én egyedül bírtam végig, vagy bírom csinálni, szerintem. És ez egy nagy dolog, mert különben ez nem lehet. Tehát aki amikor kellett, akkor hozta, vitte, pelenkázta, szállította, óvodába, iskolába vitte, és egyetlen. Tehát nem tudtam volna én ezt megcsinálni én egyedül, ez az igazság.
Felnőtt vagy közel felnőtt gyerekeid vannak, színházhoz hogy viszonyulnak? Színház környékiek vagy?
Hát szerintem nem. Vizualitáshoz van köze mind a kettőnek. A Bori lányom, a művészettörténész, és az ő tudományos szakterülete, amiből most PhD-zni fog, ez a színházi díszlet, mint képzőművészet, és ennek tudományos vonatkozásai, egy szót nem értek az egészből, amiket ő ír, mert ez már tényleg nagyon túlmegy azon a határon, amit én megértenék, és a Dani fiam pedig vágó lesz, és ennek tanul. Úgyhogy szerintem nincs közük igazán a színházhoz, valamennyire hát a kultúrához van mind a kettőnek.
Hát az majd szép perspektíva.
Ezt tudtam tenni. Ezt tudtam tenni a kultúra érdekében. Nem biztos, hogy jól csináltam, de ez lett.
De bizakodunk, más nem is.
Én bizakodom, persze.
Hallgatunk egy kis zenét, és közben is bizakodunk.
Jó.
Thank you.
my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy. Töreki Zsuzsa a vendégem, színésznő. Most megkérdezem tőle, hogy kapott-e olyan kritikát valaha, amit nagyon megjegyzett magának? Mert gonosz volt, mert bántó volt, vagy pedig ellenkezőleg? Mert jól eltaláltan dicsérte.
Hát ez nem a legjobb helyen mondom pont neked, de én általában jó viszonyban vagyok a kritikával, mert én jól tűröm. Meg érdekel, hogy valaki mit gondol arról, amit látott, mint befogadó. Persze, hogy kaptam olyan kritikát, ami hogy is fogalmazok, szóval ha az illető már eleve azt a benyomást kelti, hogy egy árva szót nem ért a darabból, és az ő fejében nincsen semmi, akkor nem tud olyan bántót érni, hogy ez érdekeljen. Tehát az eleje a kritikának, amikor még nem térnek ki a színészre, akkor onnantól kezdve én rögtön tudom, hogy ez a kritika engem érdekel-e. Az ott eldönti. És na most, ha az rendben van, és akkor ő teljesen jogosan, mert volt már teljesen jogosan azt mondja, hogy baj van azzal, amit én csinálok, akkor én nekem azzal semmi bajom nincsen. És ezt őszintén mondom, nagyon sok kollégámnak van vele baja, mert megmondom neked, miért nincs vele bajom, mert én mindent megtettem, amit akkor ott tudtam, most nem az előadásban, hanem a próba folyamatban, és nagyon a színész általában tudja, hogy ő mit csinált. És nagyon sokszor nem sikerül valami. Na most az miért olyan nagy baj, hogy valami nem sikerült, és azt más is látja? Hát persze, hogy látja. Tehát én feleslegesnek tartom megsértődni. Persze az ember jobban örül, hogyha azt írják, hogy ő nem tudom micsoda. Ilyen is volt, nem egy. De arra nem vagyok hajlamos, hogyha egy dologról azt gondolom, hogy nem sikerül, és akkor valaki megdicsér, akkor azt gondoljam, hogy hú, ez rendben van. Akkor pontosan tudom, hogy na jó van, te se láttad, amit kellett volna.
Én a leghajmeresztőbb kritikát rólad,
na?
Azt egy Márton András interjúban olvastam. Nem tudod, mire gondolok?
Nem.
Amikor ő volt a válogató a posztra, és beválogatta a Kamaraszínházi Médeát. És utána egy csomó újságírónak adott interjút arról, hogy mit, hogyan, miért, és a kritikában jelent meg, egy újságírónő csinált vele, nem is kritikus, csinált vele egy interjút, és akkor, amikor elértek eddig a produkcióig, kérdezte, hogy mi fogta meg benne, és a Márton András ebben az előadásban is, ő egy dicsérő mondatokat mondott, és hogy szerinte te életedben nem voltál még olyan jó, mint ebben. Majd az újságíró elkezdett belekötni, hogy szerinte ez ilyen nem volt jó, meg olyan nem volt jó, és néhány kérdés-válasz keretében a Márton András eljutott odáig, hogy hát talán majd talán lesz még jobb, amit te csinálsz. Tehát valahogy ott helyben revideálta erősen az álláspontját, és a vége az lesz, hogy az lett a vége, hogy nyilván, ha Udvaros Dorottya játssza a médiát, lényegesen több apró taktikai elemmel gazdagodik, mert neki nem kell bizonytalankodni a na ilyenek, szóval ez valami egészen elképesztőnek találtam. Na jó, tehát most így ezt a kis intermezzót így bezárva, tehát végül is én szerintem ez a legsérelmesebb kritikák egyike lehetett, ahogy rólad nyilatkozott a válogató. Na mindegy, menjünk tovább. Most már csak csapongók, az utolsó blogban vagyunk a műsorban. Voltál-e Töreki találkozón? Ezt akarom kérdezni. Tehát, hogy eljutott hozzád Töreki Andrásnak a Töreki találkozója című
találkozója, sőt, kaptam postán egy nemesi címert is, állítólag kikutatta a tudós Töreki András, hogy a levéltárban a mi címerünket, amelyet én meg is kaptam, fénymással is tettem. Érdekes, levágott félkar szabjával a kezében. És
levágott félkar
szabjával? Igen, mert mi egyrészt törekiek, másrészt hősök vagyunk, nem tudom. Erre az egész gyerekkoromból semmilyen nemesi dologra nem emlékszem, a szőlőt műveltük a Balaton felvidéken, úgyhogy, de hát ugye azért úgy kihúztam magam 5 percig, aztán nem értem rá Töreki találkozóra menni, sajnos, mert előadásaim voltak, vagy próbáltam, mert nem tudom, úgyhogy kimaradt a Töreki találkozó. Nem vagyunk sokan, de úgy tűnik, összetartunk éppen.
Ha ráérsz, akkor összetartasz velük éppen. Igen. Rád készülvén, hát visszaemlékeztem az emlékeimre rólad, és azt szeretném veled megosztani, hogy az én személyes filmtörténetemben, tehát mozi nézőként, mert filmet azt nem csináltam, nem is fogok, tehát nézőként a személyes filmtörténetemben mondjuk a 10 legjobb magyar film, nem a legjobb, tehát nem jó szó a legjobb, hanem a számomra legfontosabb 10 magyar film közül 2-ben te benne vagy, tehát 2 neked filmed.
Melyik?
Most egy kicsit csodálkozik. Hát az egyik a Hatásvadászok, a másik pedig a Nyom nélkül. Ami eléggé nyom nélkül tűnt el.
Igen, valahogy de nem, mintha nem is létezett volna ez a film. Tehát valahogy jó film volt ez?
Hát ez, igen, erre szerettem volna itt most röviden kitérni, hogy ez milyen jó film volt, és az ember Fábri Péter, aki azt készítette, akiről én egyszerű mozinézőként soha többet semmit meg nem tudtam, hogy ő mit csinált, és kicsoda. Most egyébként láttam őt élőben személyesen a múlt héten, mert ő a Stúdió K elődjeként szolgáló Orfeó együttesben annak idején, mint képzőművész fotós, benne volt, és akkor így megnéztem, hogy ki volt az az ember, aki ezt a jó kis filmet csinálta, amiben te a Cseh Tamás barátnője voltál, igen, abban, igen, a filmben.
Nagyon, nagyon emlékezetes volt, nagyon izgultunk mind a ketten, én arra emlékszem. A Tamás is nagyon izgult, hogy neki színészként szerepelnie kell, és teljesen más dolog, mint amit ő csinált. És én is nagyon izgultam, mert én meg főiskolás voltam. És azt hiszem, megfogtuk egymás kezét, és csináltuk, ami eszünkbe jutott. És több volt benne az improvizáció, és ezt a rendező hagyta, szóval ez egy jó emlék. És a hatásvadászok meg egészen fantasztikus élményem. Tehát az csodálatos forgatás volt, és egy fantasztikus történet, szerintem.
És nem érezted soha azt úgy, vagy nem érezték soha úgy mások, hogy a hatásvadászokban az a fiatal, tehetségtelennek mondott színésznő, akit te játszottál, azt valahogy lehettek, akik rád húzták?
Nem hiszem. Hogy úgy érted, hogy azt gondolták, hogy ez egy amatőr, aki...
Hogy valahogy igen, tehát hogy...
Nem létezik.
Hogy egészen fiatal, ismeretlen pályakezdő színésznőként veszélyes szakmailag egy tehetségtelen színésznőt játszani?
Én nem hiszem ezt. Tehát szerintem, ha a szakmát kérdezed, szerintem nincs olyan ember a szakmában, aki ne tudná, hogy azt eljátszani, hogy tehetségtelen vagy, és amikor egy főszerepet kapsz, akkor az instrukciók hatására hirtelen megszületik valami, hogy ezt ne látná valaki, hogy ez szakmailag micsoda feladat, és lehetőség szerintem nincs ilyen, aki azt mondja erre, hogy ugyanis ott nem csak az van, hogy végig a tehetségtelent játssza, mert akkor könnyen előfordul, de ott a szemük előtt változik ez meg. Tehát én nem hiszem, hogy...
Semmi okom nincs ezt
elérdelezni
egyébként, csak úgy...
Nem gondolnám, úgy nagyon nehéz szerep volt egyébként ebből a szempontból. Nagyon
akkor
nehéz.
Is főiskolás voltál
főiskolás
még?
Főiskolás voltam, igen.
Elég sokáig filmeztél.
Hát,
aztán a filmmel együtt.
Igen, én igen, maga alá gyűrt a film halála engem is, úgy tűnik.
Így jártunk veled együtt mindannyian.
Így jártam én is a magyar film, igen.
Most, hogy így év legeleje van, egy év. Nek vége van, így óhatatlanul eszembe jut, hogy az ember egy kicsit úgy számolgat, hogy az elmúlt év mi volt, mi várható. Te vajon vannak vágyaid, vagy álmaid a közeljövőre? Hogy mivel lenne jó egy év múlva ilyenkor úgy strigulázni, hogy ez volt, az volt?
Hát nem tudok ilyeneket mondani, hogy most nincs bennem semmi színésznő se abból a szempontból, hogy akkor most még eljátszanám ezt, és milyen jó lenne eljátszanám azt, és akkor milyen jó lenne, ha keresnék ennyit, vagy annyit, vagy kapnék ilyen díjat, meg jó kritikát, semmilyen. Én egész egyszerűen szeretném magam jól érezni a saját életemben. És szeretném a gyerekeim jól éreznék magukat, és erre volna lehetőség. Ezt nagyon komolyan így érzem, én ebben reménykedem.
De én azt hiszem, hogy a saját bőrödben való jó érzésre megvan minden esélyed.
Ez nem így van, mert az ember él valamiben. Tehát ez nem egyedül él. Most nem partnerkapcsolatra gondolok,
hanem függünk
függünk, egy országban élünk, egy történelemben élünk, és ilyen nincs. Szerintem az nem járható út, hogy mint egy szemellenzős ló, csak nézem a magam pályáját, szóval ez lehetetlen szerintem.
Lehet, hogy a te pályádon egyáltalán nem megvalósítható egy kivonulás befelé jellegű
nem,
dolog?
Nem, a művészetben nem megvalósítható, szerintem nincs ilyen, hogy teszem a magam dolgát, és gyártom a pasztillákat, és akkor ezt azért felveszem a gázsit, szóval nincs ilyen. Tehát aki nem érzék, muszáj érzékenynek lenni. Hát arról beszélünk, ami ma van, akár akarom, akár nem. Ha én akármit csinálok, akkor is fontos lesz egy mondat, nem azért, mert én valahogy mondom, hanem mert valahogy hallják. Valamilyennek hallják ezt a mondatot. Mondok példát. Az ügynök halálában a végén a Linda áll a Willy Loman sírja előtt, és az a szövege van, hogy nem tudok sírni, és lehet, hogy már szabadok vagyunk, de ez borzasztó. Hogy kifizettünk minden számlát, de ez mégis borzasztó, hogy mennyire nem volt értelme. Az nem csak attól függ, hogy én hogyan mondom, attól is függ, hogy milyen az a közönség, aki éppen ezt hallgatja. Tehát ilyen nincs, hogy én kivonulok, és ezt én nem érzékelem, hogy egy mondat mi mindent tudna jelenteni, vagy jelenthet abban az adott pillanatban.
Így vagyunk.
Így.
No, hát köszönöm szépen, Zsuzsa, hogy eljöttél. Jó volt kicsit beszélgetni.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet. Stuber Andrea vagyok, és várom önöket jövő vasárnap is, délután 3-kor a Rádió Q-n. Viszont hallásra!